Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Sajnos a statisztikákból tudjuk, nem kell, hogy egy párnak gyermeke legyen, hiszen 10-ből 7 házasság végződik válással. Ha van gyerek, ha nincs. Ám az előző adás óta azt is tudjuk, hogy nagyjából ugyanilyen arányban viseli meg a párok kapcsolatát az, hogy gyermekük lesz.
Szülővé válni önmagában is nagyon nehéz, és egy boldog, jól működő párkapcsolatot fenntartani is szintén az. A kettő együtt viszont életünk egyik legnagyobb kihívása. Sok, túl sok párkapcsolat nem bírja ki a gyermekáldás próbáját. Elmegyünk egymás mellett, és néha olyan távolra kerülünk, hogy nem is tudunk már újra visszatalálni a másikhoz.
Valentin nap lévén azonban egy sikertörténetet hoztunk. Szilágyi Virág, az Ikersikerkönyv írója, két ikerfiú anyukája a vendégünk, aki hamarosan ünnepli majd férjével a 10. házassági évfordulójukat, és ez alkalomból újra igent mondott a férfi lány kérésére és egy újbóli esküvőre. Pedig egy éve majdnem véget ért a közös történetük. Hogy mi történt? Hogy találtak vissza egymáshoz? Hogyan találhatunk vissza egymáshoz? Illetve mit tehetünk, hogy ne jussunk el idáig? Erről beszélgettünk Virággal.
Én egyszer csak egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy egy oldalra néztem, és hogy hát nem biztos, hogy én ezt akarom. De ezek nem olyan nagy dolgok, de nekem viszont baromi nagy dolog, mert ő tudja, hogy ez nekem fontos, hogy igazából, ha nem is tudja, tudnia kéne, hogy nekem ez annyira fontos, de igazán nem kommunikáltam, nem mondtam neki azt, hogy ezzel most... Neked nagyon rosszul esik ez az egész, mert egyébként mindent viszek a hátamon, és csak ennyit kérek, és te ezzel nem foglalkozol, hanem néha megkérdeztem, és ez így belül ment ez az egész feszültség. Tök más típusú szerelem lett, mint ami előtte volt. Ugye egyszer már beleszerettem azért, amilyen, utána amilyen férj volt, utána amilyen apuka volt, utána ahogy a vállalkozások, és akkor most meg egy teljesen más típusú érzés, meg más típusú szerelem ez. Sokkal jobb, mint volt, ugye most.
Szia, Virág!
Sziasztok!
Szia!
Már nagyon-nagyon régóta szerettünk volna téged meghívni. Beszéltünk is már, még amikor szerintem indult a podcast egyszer, hogy eljössz, de akkor szerintem valami más témával kapcsolatosan hívtunk volna téged, nem? Csak aztán jött a pandémia.
Igen, én emlékszem, az a rendszeres szex sok év után a házasságban, hogy valami ilyesmi volt, úgyhogy nagyon vicces. Hogy
nem mondtam. Rossz, nem rossz, írjuk fel újra.
De arról is tudok beszélni, tehát igazából.
Igen, mert hogy képzeljétek el, hogy amikor elindult az Igen Anya interjú sorozat, akkor én interjúztam a Virággal, ő az elsők között volt, akivel beszélgettem, és nekem annyira megmaradt az, amikor ott a beszélgetésen a Virág mondta, hogy így nagyon fontos, hogy odafigyeljünk így a párkapcsolatunkra, meg a férjünkre, meg igen, a szexuális élet is, meg minden, és akkor emlékszem, így mondtad, hogy hát igen, bele kell menni, úgyis közben majd megjön a kedved, még hogyha előtte nincs, és ez így annyira megmarad bennem, hogyha ilyen téma van, akkor majd hívunk téged, de aztán neked is így sokat változott az életed, te ezt így nem is nagyon rejtetted véka alá, mert hogy így nyilván nem írtad meg így egy az egybe, hogy mi történt, de hogy azt így lehet tudni, hogy nektek így a házasságotokkal, párkapcsolatotokkal valami volt, valami történt, és aztán azt is kommunikáltad, hogy nektek sikerült ezt így visszahoznatok. És amikor megkértelek, hogy gyere és beszélgessünk erről a témáról, akkor én mondtam is, hogy csak annyit mesélj, meg annyit mondj el, amit te így komfortosnak érzel, meg amit úgy érzel, hogy publikus, de nagyon kíváncsi vagyok, nem titkoltam, hogy mi történt, és hogy tudtátok ti ezt visszahozni.
Ezt már neked írtam, Rozi, amikor így beszéltünk erről a témáról, hogy egy picit én azt gondolom, hogy a mi esetünk az nagyon, nyilván mindenki azt gondolja a saját esetéről, hogy egy nagyon más, mint a többieké, és nyilván nincs is két egyforma eset, de hogy nekünk annyira szuper házasságunk és kapcsolatunk volt mindig, az első perctől kezdve tudtuk, hogy nagyon jó páros vagyunk, és éreztük is, aztán amikor végigcsináltunk két építkezést, két vállalkozást felépítettünk, párszor majdnem csődbe mentem. Tehát mindenem mindig is túl tudtuk egymást segíteni. Ugye ikreink születtek egyszerre úgy, hogy én egyáltalán nem nagyon akartam gyereket, egyébként a férjem sem nagyon, csak úgy voltunk vele, hogy hát olyan szép kerek minden, hogy valakire jó lenne hagyni, és akkor igazából egy próbálkozásban lett két gyerek, úgyhogy fölkészülve se voltunk rá, mert mindenki azt mondja, hogy 1000 év mire sikerül, meg fogamzásgátlás, na mindegy, tehát, hogy, és még ez sem rendített meg semmit, tehát tényleg semmit, tehát annyira könnyen és gördülékenyen ment minden, hogy egy ilyen Disney mesénk volt, 23 évesen jöttünk, ugye kvázi, vagy én annyi voltam, amikor így összejöttünk, és egy évvel a férjhez is mentem, tehát, hogy annyira csodálatos volt, mi nem veszekedtünk, nem voltak problémáink, nem múlt el a szex, tehát semmilyen, tehát egy 10 éve voltunk együtt, közel 10 éve, amikor én egyszer csak egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy így oldalra néztem, és hogy hát, nem biztos, hogy én ezt akarom. És akkor én alig mertem elmondani valakinek, vagy így magamnak is, mert igazából az volt, hogy ez hülye. Tehát, hogy te normális, kívülről is láttam, hogy te normális, vagy mit nem akarsz, vagy mi abban. Igazából nincsen semmi baj, csak azt érzem, hogy én más irányba mennék. És ez tényleg olyan, ilyen villámcsapásszerűen. És akkor ugye utána nyilván ezen én dolgoztam, meg később elmentem pszichológushoz, meg nagyon sok helyre, végül is azt kutatni, hogy most ez a megbolondulásom, ez miből fakad, vagy hova vezethető vissza, mert hogy akkor ott valami tényleg, valami mégiscsak lehet, ami miatt ugye ezt az ember érzés, az nagyon-nagyon nehéz volt kideríteni, hogy mégis mi az, meg megfogalmazni. És ugye ugyanezt a férjem fele is, mert ő meg egyszer csak azt látta, hogy egyik napról a másikra bezártam ajtót, ablakot, nem beszélgettem vele, nem értem hozzá, és így fogalma nem volt, hogy most hova, hol van, mi történt, úgyhogy előtte tényleg tehát, hogy így kisebb vitáink sem voltak. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet volt. Itt indult a COVID ráadásul, szóval, hogyha így valamennyit így ismertek belőlem, vagy láttok abból, amit mondjuk így megmutatok, az, hogy 0-24-ben csinálok valamit, mindig megyek, mindig pörgök, mindig kitalálok valami kreatív dolgot, vagy új vállalkozást, tehát hogy azt, hogy csak egy valamit csináljak, is elképzelhetetlen számomra, mert akkor tudok jól működni, hogyha nagyon-nagyon sok párhuzamos feladatom van. Na de azt, hogy semmi ne legyen, hogy itthon kell maradni a 4 fal között, és tényleg semmi ne legyen, az még úgy az egész egy rá is tett ugye egy lapáttal. Rönnálunk innen indult, tehát ugye ez volt, innen indult az egész.
Volt egy gomb, vagy valaki, aki benyomott egy gombot, hogy ezt érezzed?
Először nem. Aztán pedig, amikor elkezdtem figyelni arra, hogy most miért érdekel valamilyen más helyzet, akkor igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mert nyilván, amikor az ember egy kapcsolatban él, és vannak érzelmei a férje felé, meg egy tényleg egy normális párkapcsolat van, akkor is találkozik ugye olyan emberekkel, akiket így konstatáljuk, hogy na hát igen, hogyha nem lenne a férjem, hogyha nem lenne ez, akkor az érdekelhetne. Nekem az mondjuk a 10 év alatt volt 2 ilyen helyzetem, és mind a 2-nél megoldottam azt, hogy akkor többet nem megyek bele egy olyan helyzetbe, ahol mondjuk találkozhatunk, vagy benne maradhatok, mert akkor lehet, hogy kíváncsi lennék, lehet, hogy elkezdenék mondjuk flörtölni, vagy bármi, de hogy ezt nem teszem meg. Mind a 2 munkahelyzet volt, ugye én trénerként dolgoztam, meg coachingoltam területen, és amikor volt az egyik konkrét eset, egy 3 napos tréningen volt ott valaki, aki tényleg nagyon szimpatikus volt, meg jó fej volt, és amikor egy páros tréning napot kellett volna vele csinálnom, akkor kértem egy cserét, mert mondtam, hogy inkább nem szeretném se többet látni, semmi is, nehogy az legyen, hogy itt ez túl érdekes tud lenni. És akkor nyilván ez ennyi volt, ez egy ilyen kis pici kis, nem tudom, szikra, vagy minek hívjam, de ezeket ugye így csirájában, hogy az ember elfojtja, nem gondoltam soha többet, tehát semmi ilyesmi nem volt. Most amúgy igen, volt egy olyan helyzet, amikor szintén így egy ehhez hasonló, amit viszont nem tudtam, vagy nem is akartam így elfojtani, hanem így kíváncsivá tett, hogy milyen a más. És És ugye nyilván mindemellé, tehát ilyenkor, hogyha valami új dolgot kapsz mástól, akkor az baromira felértékelődik. Mert mondjuk egy olyan embernek az én személyiségem, aki nem ehhez van szokva, vagy nem látja azt, hogy egyszerre 600 dolgot csinálok, és még főzök, és mit tudom én, és rend van, és még jó fej vagyok, és nem, tehát, hogy nem zsíros a hajam, meg most mondja valamit, akkor ő ilyen istennőként néz, hogy úristen, ilyen van, és de csodálatos vagy, és ez nyilván a női léleknek baromi jól esik, hogyha istennőként kezelik. És nem azt mondom, hogy a férjem nem ilyen, csak ő ezt már megszokta. Neki ez totál természetes, hogy amikor hazajön, akkor itt egy tip-top nő várja, bármilyen nehéz is volt a nap, és nem azért, mert neki ez kellene, hanem én ilyen vagyok, és neki azok a dolgok, hogy mennyire sok mindent viszek, az teljesen természetes volt, és nyilván nem 0-24-ben azt mondogatja, hogy de csodálatos vagy, de jó, hogy ezt így csinálod. Kívülről meg jön egy ilyen impulzus, akkor ott elhiszed, hogy úristen, itt tényleg milyen jó nekem. Úgyhogy volt igen egy ilyen rész, de ott én mindenképp felfogtam, érzékeltem, hogy ez milyen irányba tudna menni, és ott ennek az egésznek is szintén megállt parancsoltam, jóval nehezebben, mint a korábbi helyzetekben, de azt mondtam, hogy itt először itt nekem azt meg kell vizsgálnom, hogy ez most miért történhetett meg, mert eddig nem történhetett volna meg, mert az elmúlt 10 évben nem adtam rá lehetőséget, és nem volt olyan rés ebben az egészben, ahova egy ilyen befért volna, most pedig itt kezdi betenni a lábát, és itt így akkor valami nem oké, tehát először azt nekem fel kell tudnom ismerni, hogy ez miért van. Mert még korábbi kapcsolataimban jártam úgy, hogy valaki 80%-os volt, de nekem a 100%-kel jött valaki, akiben megvolt az a 20%, ami az előzőből hiányzott, nyilván fejest ugrottam, aztán rájöttem, hogy abban csak az a 20 van. Csak az ugye akkor annyira fölnagyítódik a hiány, hogy akkor nyilván ez ilyen tapasztalatból, meg hát amúgy tudtam, hogy azért ez így nagyon csalóka, szóval, hogy így kézifékbe húz, és akkor nézzük meg, hogy mi van. Ezeket elmondtam a férjemnek, nyilván totál ki volt, először nagyon-nagyon csalódott volt, utána nagyon próbált változtatni, meg hogy akkor menjünk el, szakember, tehát az az ember, aki azt mondja, hogy pszichológus oda csak azok mennek, akiknek nem tudom, nem hülyék, vagy valami nincsenek rendben magukkal, az az ember azt mondta, hogy akkor most menjünk el együtt, és csináljuk, és ezt ne hagyjuk, és úristen, és a házasság, és ami köztünk van, és ami eddig volt. És akkor nekem volt olyan pont, hogy azt mondtam, hogy minek? Tehát, hogy én ezt elengedem, minek?
Túl jó volt? Vagy ezt most így utólag, hogy lehet, hogy ez hiányzott, hogy túlságosan állóvíz volt, és kicsit, mert ugye egy ilyen, nevezzük úgy, hogy átlagos, mert hogy azért kevés ilyen történetet hallunk, hogy ennyire gördülékeny, pláne ikrekkel, meg minden, és hogy kicsit így azt érzékelem, hogy vagy arra gondolok, hogy lehet, hogy neked ez hiányzott egy idő után, amiken egyébként átmegy egy párkapcsolat, ezek a hullámzások?
Azért gondolom, hogy nem, mert akkor ez nem hamarabb hiányzott volna. Nem. Mondjuk amikor nagyon meg kellett fogalmazni, hogy mi is volt, vagy mi is nem tetszik, a férjemnek egy gyerekkori hatalmas álma volt például, hogy legyen egy Ferrari-ja. És ez mindaddig tök jó állam, amíg azt mondott, hogy jó, hát nyilván majd lesz egy Ferrari, oké, dolgozzért. Szóval, hogy így tesz ért az ember, de hogy így, amikor az elérhető közelségbe kerül, és nem azért, mert minden más már megvan, és akkor most jöhet az álomautó, és amúgy 600 millió forint áll a számlán, akkor abból, nem tudom, 45-öt ki lehet fizetni egy ilyen kocsira, hanem amikor azt látod, hogy egyébként így, ha nagyon akarom, akkor el tudok rá különíteni valamennyit, és akkor az menjen, de hogy neki kell egy ilyen, meg a nagyobb ház, meg a nem tudom, az ilyen óra, olyan óra, és akkor azt vettem észre, hogy én nem szeretem ezt a magamutogatást, ezt az anyagias világot, én el vagyok az erdőszélén, a kis paradicsomomat elültetem, és akkor ugye ez nagyon kontrasztos volt, mert én ebből csak ezt láttam, vagy ezt akartam akkor látni, nem pedig azt, hogy valakinek egy gyerekkori álma tud úgy megvalósulni, hogy igazából ő nem érdekli, hogy mások mit gondolnak mondjuk egy ilyen autóról, hanem a vezetés élménye, és az az álmoknak az elérhetősége, amiért nagyon sokat dolgoztam. Tehát az ő fejében ugye ez volt, az enyémben pedig ugye egy ilyen. És akkor leginkább így erre húztam rá, meg arra, hogy te nem figyelsz rám, mert nem tudom, építőipari cégünk van, 3 éve költöztünk be ebbe a házba, akkor mondjuk másfél vagy egy, és innen hiányzik a szegély, amit le kell vágni, nem tudom milyen rezgővágóval, és tehát, hogy ezen a házon én minden olyan dolgot megcsináltam, meg összeraktam én a bútorokat, amiket én meg tudok csinálni, és akkor van az a pont, amit nem. És van egy ezermester férjem, aki ezeket nem csinálta meg, és mindig azt mondja, jó, majd holnap. És akkor ezek nem olyan nagy dolgok, de nekem viszont baromi nagy dolog, mert ő tudja, hogy ez nekem fontos, vagy igazából, ha nem is tudja, tudnia kéne, hogy nekem ez annyira fontos, de igazán nem kommunikáltam, nem mondtam neki azt, hogy ezzel most neked nagyon rosszul esik ez az egész, mert egyébként mindent viszek a hátamon, és csak ennyit kérek, és te ezzel nem foglalkozol, hanem néha megkérdeztem, és ez így belül ment ez az egész feszültség, és akkor ilyeneket tudtam utána neki mondani, hogy de hát a szegély, tud, és akkor így néz, hogy te hülye vagy. Most egy szegély, és igazából nem az az egy szegély, hanem ugye az egész dolog, ami ugye mögötte van, amit most arra már ő nagyon-nagyon jól megtanult, és most már abszolút figyel, és ott van, és megcsinálja, de ezeket meg kellett értenie, meg kellett nekem értetnem vele, meg fel kellett tudni ezt az egészet úgy tárni, hogy így mi van a háttérben. Mert én egy nagyon konfliktus kerülő típus vagyok, bár egyébként azért annyira mégsem, de most már azért a véleményeimet el szoktam mondani, de akiket nagyon szeretek, ott így nem, ott mindig nyelek, meg majd én megoldom, és akkor így egyszer csak egy semmin, meg így kibukik.
Ha igen, itt pont ezt akartam mondani, hogy ez a konfliktus kerülés, meg hogy igazából akkor csak volt pár olyan dolog, amin úgy ültél, és akkor valószínűleg ez jöhetett ki azon a reggelen, amikor felé fordultál. Nyilván nem akarok terapeuta lenni, meg nem tudom, csak hogy így áll össze.
Inkább azt mondom, hogy egy külső impulzus, ahol meg azt láttam, hogy ezek meg magától értetődőek. És akkor ez tök érdekes volt számomra, hogy ha ott így van, akkor itt miért nincs így, és amúgy engem az lehet, hogy jobban, hát nem tudom, vagy érdekel, vagy passzolna, vagy nem tudom a megfelelő szó, de hogy így ebbe az irányba mentek el ugye így a gondolatok, és aztán később az érzések is.
És akkor ott jött a COVID időszak, és akkor gyakorlatilag ebben a fasírt idegen helyzetben éltetek a 4 fal között, ami gondolom egyáltalán nem segített erre rá.
Abszolút, hát ugye Zádi dolgozott, de nem kapott már ilyen üzeneteket, hogy mikor érsz már, mikor jössz haza, hanem amikor jössz. Átmegyek, jó, menjél. Tudod, tehát hogy ilyen ő sem értette, hogy most akkor mi van, ő kérdezte, semmi, először ugye azt mondtam, semmi, nem tudom, mert hát nem tudtam basszus megfogalmazni, aztán ugye végül is ez így, aztán nyilván csak elmondtam, hogy mi van benne, meg hogy van, úgyhogy akkor először nagyon szomorú volt, utána meg nagyon dühös lett, akkor megbeszéltük, hogy oké, akkor kicsit külön költözünk. Először én mentem el egy hétre a barátnőmék lakásába, akkor ő itthon maradt arra az egy hétre, hogy a gyerekekkel, mert hogy ugye mindenből volt zárva, tehát ugye itthon volt, és akkor utána meg visszacseréltük, és amikor ez az egész nálam kvázi így lecsengett, és megnyugodtam, és tudtam, hogy így ez a gomb, vagy ez a harmadik, az igazából csak így a szememet kicsit fölnyitotta, de hogy ez nem, az egy no way dolog, akkor én egy kicsit megnyugodtam, és az Ádival meg akkor érte el így a tetőfokát, hogy akkor, na azért ne szórakozzunk, és akkor ez így pont az volt, hogy amire én eljutottam oda, hogy hát lehet, hogy akkor ezzel így valamit kellene, akkor mondta, hogy jó, akkor ő meg már kikészült az elmúlt 3 hónapban, és hogy egy zombi, és hogy megy tönkre a cég, és mit tudom, hogy micsoda, mert hogy ugye én abból is így akkor kivontam magam, először utána meg ő közölt, hogy nem is akar velem együtt dolgozni, meg semmit, akkor csináljam én a saját dolgaimat, a közösen meg valami lesz. És akkor ugye elköltözött 5 hetet voltunk kvázi külön, És akkor én ott mondtam neki, hogy figyelj, akkor itt most nem kell azonnal elválni meg semmi, hanem nézzük meg egyáltalán, hogy mi ülepszik le benned, meg benned. Hogy mindenképpen azt akartam, hogy kicsit menjünk külön, hogy igazából nem is tudom, hogy miért. Én is itt le megnyugodjak, ne legyen ez a feszültség, hogy tudom, hogy ő azt szeretné, hogy hozzáérjek, de én nem akarok, de közben meg szeretem. Tehát, hogy ilyenek voltak, hogy itt így a kicsit lelkiismert furdalásom volt, meg nem értettem a saját helyzetemet, és akkor így az, hogy mi nem megyünk el egyébként egymás mellett, hogy ne érjünk egymáshoz, hogy ne simogassam meg, hogy ne adjak egy puszit, és ebben a 3 hónapban ilyen teljes zárlatot csináltam, de amikor elaludt, akkor azért hozzábújtam, meg megszagolgattam, szóval, hogy ott közben így a szeretetem az ott valahol megvolt, de az éberségben meg azt éreztem, hogy nem tehetem ezt meg, mert nem fair. Ne kérdezzétek, hogy miért, de ilyen teljesen visszagondolva is abnormális, és ott a helyzetben is kívülről is láttam magam, hogy ez abnormális, és totál hülye vagy, Virág, ez micsoda, és mégis, és sőt volt egy olyan pont, hogy figyelj, Virág, most megy el éppen a házasságod, és most tudnál még tenni érte valamit, most te, senki más. És így ott ilyen ültem, tudtam, és mégis úgy voltam vele, hogy hát akkor ez valamiért megtörtént, akkor én biztos rossz úton vagyok, és akkor ezt most így hagynom kell. Na aztán abban az 5 hétben én mondtam neki, hogy na keresztem, hogy fog ő külön élni, úgy, mintha a férjem lenne, vagy úgy, mintha már nem. És mondta, hogy hát nyilván úgy, mint a férjem, és akkor mondtam neki, hogy nem, most itt engedje el magát, és nézze meg, hogy milyen lenne a világ, hogyha nem lenne felesége. Úgyhogy ez egy olyan 5 hét volt, hogy én itthon ültem a 4 fal között nyugiban, ő meg Isten tudja hol. És aztán nagyon-nagyon, tehát ahelyett, hogy abba az irányba ment volna, hogy itt kicsit békésen rendezzük és megbeszéljük, bennem egyre több szeretet volt felé, benne meg egyre több gyűlölet. Mert akkor esett le neki, hogy így ezt én hogy tudtam így letolni. Totál igaza van amúgy, tehát elképesztő számomra is így visszagondolva. És olyan egyre nagyobb haraggal fordult felém, és akkor bunkó volt, és mondta neki egyszer egy ilyen izen, hogy jó, akkor most az összes maradék cuccodat vidd is el innen, és akkor nekem ez, én erre nem vagyok kíváncsi, hogy én itt ülök, és nevelem a gyerekeket, és csinálok mindent, és várom, hogy valami legyen, te meg mit tudom, én ilyen vagy, és kör ilyen ordibálás, amit soha 10 év alatt nem, tehát, hogy tényleg nem beszéltünk se csúnyán egymással, se hangosan, na itt az ordítozás, tehát fog gyerekek kint a medencében, mert hogy ez 2 éve ugye nyár, vagy másfél éve nyár közepe volt. Néha anya, kijöttök, mindjárt kijövünk, én bőgök, ő ordít, tehát hogy ilyen totál káosz volt. És akkor egyszer csak a nagy ordítozásban azt mondta az, hogy figyelj, én nem megyek innen sehova, én szeretlek, én nem akarom ezt az egészet veszni, hagyni, átölelt, és akkor soha többet nem ment el. De hogy ez egy ilyen izé volt, és akkor meg utána volt egy ilyen mondata, hogy dehogy a Ferrari ugye nekem, mert hogy én ezt mégsem akarok így élni, hogy itt ilyen izékkel mászkálunk, és nem ilyen vagyok, és nem azt akarom, hogy ezt lássák, és stb. És akkor mondta, hogy figyelj, de ha az a családom múlik rajta, meg te, meg a szerelmünk, hát ki a szart érdekel a Ferrari, akkor sose lesz. És akkor ezt így kimondta, és akkor ott meg tudatosult bennem, hogy én mekkora egy önző vagyok, hogy basszus, hogy lemondana a legnagyobb álmáról miattam, én meg nem támogatom ebben, úgyhogy marha gyorsan kitaláltam, hogy ezt hogy tudunk köré egy olyan biznisz tenni, hogy én megnyugodjak, hogy ez nem feneketlen izé, és akkor kitaláltam, hogy bérbe adjuk a kocsit. Tök jó, működ a vállalkozás, képzeljétek el. Termelt is tavaly, úgyhogy marha jó, van egy bérbeadó Ferrari, és amikor nem veszik bérbe, akkor ő meg tudja használni, és akkor ez egy ilyen, de hogy ehhez is el kellett oda jutni, hogy ezt én kitaláljam, ugye megvan, hogy én tudjam ebben támogatni, és el tudjam azt fogadni, hogy ez nem arról szól, hogy ő majd itt azt mondja, hogy ki, ha én nem, hanem arról szól, hogy az élménye, a motornak a hangja, a benzingőznek az illata, és az, amit ő képvisel, hogy ő 7 éves korra óta úgy fekszik le, hogy elképzeli, hogy a bőrvarást a korványon így végigfogdossa, és akkor most beleülhet, és az úgy van. Tehát, hogy most teljesen más szemmel tudom látni ezt az egészet. Na, szóval ő akkor hazaköltözött, én ott marhára megsajnáltam, hogy totál össze van egyébként törve lelkileg, mert én még mindig egy ilyen ilyen izébe voltam, ő meg egy ilyen hullámvasúton ment ugye át, és akkor ott mondta, hogy te figyelj, itt most tök jó, hogy így hazajött előtte, meg hogy így nagy szerelemben vagyunk újra, de hogy ezzel nem kéne valamit kezdeni, tudod, ő. Én? Dehogy is minek? Hát, dehogy szerintem menjünk már el a pszichológushoz, meg párterápiára, vagy valami, tehát az emberek ilyenkor ezzel szoktak valamit kezdeni. Mondom, jó, hogyha ez már ő kéri így, akkor menjünk el, és akkor elmentünk, én is külön, ő is külön, utána együtt, két pszichológussal, és mondták, hogy hát ez egy ilyen 5 alkalom mindenképp kell, stb. Megbeszéltük, hogy kiben, miben, nem hogy csapódik le, hogy nem teszi föl a szegélyt, és mert ugye itt igazából nekem volt problémám, tehát hogy így visszagondolva, szegénye nem tudott mit mondani, hogy csak úgy, hogy ő úgy szeret, ahogy vagyok, és hogy így nyilván ez a része, hogy így reagáltam, az nem, de hogy akkor ő odafigyelt, de ő nem tudta, hogy ezekre figyelni kell. Ő nem tudta, hogy ezek nekem olyan fontos dolgok, mert hát egyébként nyilván nem kommunikáltam, hogy ennyire mélyen. Aztán a második alkalom után a párterápián azt mondták, hogy igazából menjünk haza, nem tudnak már hozzátenni. Tehát őszinték vagyunk, elmondtunk mindent, szeretjük egymást, úgyhogy akkor sziasztok. És hát így. Így lett a vége. És azóta ő nagyon odafigyel, és tényleg le a kalappal, hogy mindent úgy csinál, és nem csak ez az 1-2 hónap volt utána, hogy akkor most akkor én tudom, hogy mi a feladatom, és akkor oda teszem maga, hanem még pont így a múlt héten is mondtam neki, hogy olyan csodálatos, hogy ez így beleívódott, és tud, és mondta, hogy persze, nem egy akkora sztori, amúgy szólhattam volna, hogy ezek nálam olyan fontos dolgok, és kaptunk azóta egy jelszót, hogy amit én ilyen kis csikóhalnak gondolok, az egyébként egy marha nagy bálna az én szememben, és akkor ha azt mondom, hogy csikóhal, akkor ő tudja, hogy amúgy az egy bálna, és azonnal kell csinálni valamit, de idáig már el sem jutunk. Szóval, hogy nekem ilyen izén voltak, hogy neki tudnia kéne, hogy én mit gondolok, és hogy ő amúgy ezt miért nem tudja, és akkor mondja, hogy oké, akkor lépjünk egyet vissza, hogy mondjam. Aztán amikor mondom, akkor már tudja, és akkor hát, ha eljutunk oda, hogy mondanom sem kell, ő majd tudja, de hogy így ezek a fokozatok így legyenek meg.
Hát milyen durva. Szerintem egyébként ez kb. Minden házasságban az van, hogy hát nem igaz, hogy miért nem tudja, hogy engem zavar, hogy nem izéli le a morzsát a konyhapultról, vagy hogy miért nem, mit tudom én, viszi ki a piszkos zokniát a szennyesbe, miközben nekem evidens, hogy engem zavar, de mondjuk ő nem tudja. És akkor csomószor nem, itt megy el a dolog, hogy az ember nem mondja, mert hogy neked evidens, és azt hiszed, hogy a másiknak is, de nem. De egyébként...
De tudod, miért hiszed?
Miért?
Mert neked evidens, mert te tudod, hogy őt mi zavarja, és ugye mi nők tök máshogy állunk szerintem ehhez. Szóval, hogy neki nincs, nem tudott ilyet mondani, mert én elébe megyek az ő gondolata, én tudom, hogy mit, miért, meg hogyan csinál, és igazán azt mondanám, hogy tök jogos kvázi elvárás, vagy igény, hogy akkor ugyanezt kapja, de basszus, hát nem így működnek, hát most ez van, most már tudja. De hogy amúgy szerintem ez ebből adódik, hogy igen, engem zavarott a morzsa, abszolút, hát én nem bírok úgy lefeküdni, nincs minden élére állítva. És akkor tudod, ezt most tényleg ez a probléma, mondom, igen, ez a probléma, kényszeres vagyok, úgyhogy akkor gyere, pakolj, de meg 2 perc alatt meg vagyunk, és akkor utána mindenki tök halálnyugodt tud lenni, és ennyi, és akkor mondja, hogy hát jó.
És azért arra kíváncsi vagyok, hogy a gyerekes időszakot az hogy éltétek túl ilyen simán, mert hogy nekem egyébként a tisztorítókban ez a durva, hogy már nektek mennyi idősek a fiúk, 8 évesek?
Most lesznek 8, tehát akkor így 6,5.
Ja. Szóval, hogy azt hogy vittétek végig, pláne így, ezt nem tudtam, hogy annyira nem akartátok úgymond, tehát hogy nem volt olyan nagy vágyálmotok az, hogy gyereketek legyen, de hogy ráadásul lett 2, és a fáradtság, és amit tudom én, és tudom, hogy egyébként egy ilyen nagyon pedáns beosztasz mindent, ugye a könyv is lényegében erről szól, hogy a napi rend, meg hogy így élhető túl, de hogy azért ez biztos akkor is bazi nehéz lehetett, hogy nem tudom, fáradtak voltatok, meg a 2 gyerek, nem tudom, felváltva ébredtek, hogy ez erről mesél már, hogy ez így hogy volt?
Hát ez úgy volt, hogy nálunk Spárta van, de, hogy itt ez nem volt kérdés, hogy valami nem úgy van, ahogy mi eldöntjük, és pont. Az a barátaim a gyerekeiket a mai napig azzal fenyegetik, hogyha nem csád, ezt mész a virágékhoz, csak hogy egyből jók lesznek, szóval, hogy egy kicsit ilyen itt szoktam mondani, én elordítom magam az utcában, az összes gyerek elmegy fogat mosni, mert nem tudom, tehát hogy valahogy ez van. Tényleg amúgy kimentem, focis kártya gyűjtögetés vagy cserebere volt, de szóltam, hogy csak haza kísérhetitek a másik gyereket, és gyertek vissza, mert kész a vacs, és nem jöttek vissza. 5 perc kimegyek, apukák, gyerekek kinn az utcán, megyek odafelé. Mili, Zali, mire 3-ig számolok, mindent összepakoltok, és jöttök, hogy kidobom a francba ezeket a kártyákat is kész, és akkor mindenki húzzon haza. Rám néz a 2 idegen gyerek. Én is tudom. Mondta, igen, te is. Mindenki felállt, és ment be, tudod, vacsorázni még, akit nem hívtak, az is. Úgyhogy, hát nálunk figyelj, így az elejétől kezdve megvolt, hogy minek, mikor van itt az ideje, akkor aludjanak, amikor aludni kell, nem amikor álmosak, de nyilván ez babaként, de hogy így össze kellett a 2 gyereknek is a napi rendjét, meg az étkezését. Az egyik előbb volt éhes, akkor valamit toltam, tehát 4 órával később kapott, a másik még nem volt 4 órával előbb, de hogy egyszerre, mert különben úgy elcsúszott volna minden, hogy fejetlenség van, és én azt semmiféleképpen nem akartam, hogy itt ilyen kialvatlan, fáradt, nyúzott, ideges, agresszív ember legyek, mert amúgy tudom, hogy van olyan helyzet, hogy tudok az lenni, és azt nem akartam se gyerekeimmel, sem férjemmel, sem magammal. Úgyhogy igen, első perctől kezdve nagyon szigorú napi rendel volt, amikor éjszaka nem akart kell, én akkor is nem vettem ki a kis ágyból, megsimogattam, viszont aludni kell, este van, én is alszom, te is alszol, a másik is alszik. Nyilván felváltva keltek, szóval nem az volt, hogy egyszerre, hanem beosztották egyik nap az egyik kelt éjszaka, a másik nap a másik, tudja, hogy ezt így megbeszélték, de ugye ez is, mint voltak ilyen 2 hetes etapok, amikor így próbáltak volna borítani a napi rendet, de így nem hagytuk. Szóval, hogy nem az volt, hogy ha nem eszik, amikor evés van, és utána sír, hogy és nem adtam enni. Tehát mondom, oké, most ezt nem etted meg, majd akkor legközelebb megeszed. És nem az van, hogy tévénézés, meg futkározás közben egy-egy falatot a szájába teszek, hanem le kell ülni, és ott kell enni. És a mai napig úgy van, hogy akkor vacsora van, akkor mind a 4-en leülünk, és most van vacsora, és ennyi, és akkor vagyunk együtt az asztalnál, mindenki eszik, és amúgy nem is kérdés ez nekik. Tudják, hogy itthon így meg úgy lehet, máshol meg ott a más szabályok vannak, tehát nyilván nagyon imádnak a mamáikhoz menni, mert ott mindig mindent lehet, ott mondhatja, hogy fáj a hasa, nem eszik, tudod, itthon nincs ilyen, úgyhogy így.
És Virág, arról mesélj egy kicsit, hogy ők mit érzékeltek ebből, a gyerekek mit érzékeltek ebből a mély gödörből?
Mindig nagyon őszintén beszélek velük, tehát én sosem kezeltem őket, meg a mai napig nem kezelem őket gyerekként, hanem kis felnőttként, és nagyon-nagyon őszintén beszéltem nekik ezekről mind a ketten, tehát arról biztosítva voltak, hogy őket nagyon-nagyon szeretjük, és mindent is megteszünk értük, és igazából elmondtam, hogy az van, hogy hát ugye tudják, hogy vannak olyan szülők, akik nem élnek együtt, így kezdtem. Nyilván volt ovistársuk, akiknek a szülei külön élnek. És akkor azt kérdeztem, hogy szerintetek ebben mi lehet a jó? Így kezdtük el az egész beszélgetést, és akkor elmondtak, hogy hát az a jó, hogy itt is van szobád, ott is van szobád. Itt ilyen játékok vannak, ott olyan játékok vannak. Ott akkor csak az apa figyel rá, itt akkor csak az. Tehát, hogy ugye így kezdtük el ezt az egészet, és akkor így erre építettük föl, hogy mi lehet ebben a jó, hogy amikor ugye az apa elköltözött, akkor én leszek itt, de akkor minden este. Tehát tök más volt. Minden este velük aludtam el, ami nálunk egyébként nincs. Tehát, hogy bemegyünk, van egy esti mese, elmondja mindenki, hogy mi volt aznap neki a legjobb, mi az, amit másképp csinálna máskor, és alvás. És nincs az, hogy ott így összebújva alszunk, mert külön szobában alszanak, akkor most melyik ujjamat harap, tehát, hogy így nincs. Itt meg volt. Tehát, hogy itt igazán is sokkal többet kaptak belőlem is, meg ugye az apukáikból is, amikor ő volt ugye csak velük. Ez egy más vonal volt, aztán ugye utólag, mikor így beszélünk róla, hogy az így nekik milyen érzés volt, akkor érdekes, hogy a Zali azt mondja, hogy hát jó volt az is, de így még jobb, hogy együtt hűlünk. A Mili megkérdezi, hogy de ez mikor volt, anya? Én akkor már éltem? De hogy ezt egy ilyen 3 hónappal később, szóval neki meg ilyen, most vagy fel sem tűnt, vagy annyira szeretné ezt kizárni, ezt most igazából még,
ja, lehet,
még nem tudom. De bármikor beszélünk róla, ő nem tudja, miről beszélek. Szerintem nem volt ilyen. úgyhogy így érdekes. De ott közben akkor mindent értettek, minden minden rendben volt, nem volt semmi gond, az állandó szeretetet meg a törődést azt mind a két irányból kapták és érezték, és igazából azt gondolom náluk ez az érzelmi biztonság számított, és ennyi.
És nálatok egyébként még följön a férjeddel témába, vagy hogy tudtatok ezen így tovább lépni? Ilyenkor ez szokott egy ilyen nagy izé lenni.
Persze, mindig mindenről beszélünk, hogy tehát ő nem annyira szeretett eddig, most a szeret, de most csinálja, beszélni az érzéseiről és az érzelmeiről, és hogy mit gondolt, és amikor én kérdezgettem, akkor föridegesítette, vagy amikor meséltem, hogy benne mi volt, az is föridegesítette, mert ő nem akart ezekről, tehát hogy ilyen típus, de aztán rájött, hogy ez nem jó, és bár nem komfortos neki, de beszél róla, hogyha kérdezem, ő igazából ő sosem kérdez. Tehát ő sosem kérdez, csak én érzem, hogy akkor most erről kell beszélni. Nyilván eleinte jóval többet, most meg csak néha. Hát most ez úgy szokott már feljönni, hogy valamilyen érzelgősebb pillanat van, vagy mondjuk nem tudom, picit többet iszom, és akkor így eszembe jut, akkor így igazából az van, hogy csak én szoktam újra meg újra bocsánatot kérni, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt az egészet amúgy így csináltam, mert itt tényleg csak rajtam mentes, aztán én voltam az, aki úgy viselkedett vele, ahogy nem érdemelte meg, vagy nem kellett volna, és igazából ez mindig így jön, hogy ne haragudj, hogy ezt csináltam, és hogy úgy szeretlek, és hogy soha többet, és megígérem, és hogy mindent azonnal mondok, és kommunikálok, és akkor tehát ilyenkor megölelget, hogy jaj, hol van az már, ugye hagyjuk, meg ami még elő szokott jönni, hogy amikor, tehát, hogy mindig nagyon jó kapcsolatunk volt, de ezután, meg aztán még inkább olyan, hogy egy tök más típusú szerelem lett, mint ami előtte volt. Tehát ugye egyszer, mert beleszerettem azért, amilyen, utána amilyen férj volt, utána amilyen apuka volt, utána ahogy a vállalkozásokat, és akkor most meg egy teljesen más típusú érzés, meg más típusú szerelem ez, sokkal jobb, mint volt, ugye most ugye azt érezzük, és amikor így fekszem mellett, hogy úristen, annyira jobb, csak hogy most még, basszus, még van hátra, nem tudom, legalább 40-50 év, most akkor mi van, mi lesz, vagy hogy lesz, és mi van, hogyha ez megint előjön, vagy akkor mit csinálunk, és akkor mindig azt mondja, hogy jó, akkor majd azon aggódunk akkor, de most próbáld már meg ezt élvezni, és mindent megtenni azért, hogy így is maradjon, úgyhogy így ilyen nexusokban felszokott jönni.
Tök érdekes ez az egész, mert hogy ezen így szoktam gondolkodni, hogy beleszeretünk valakibe valahogy, amilyen. És aztán utána x idő múlva meg elkezdjük felrólni, hogy jó, igazából én akkor beléd szerettem úgy, amilyen vagy, de igazából közben ez is zavar, és így változtatnának, meg mit tudom én. De aztán a végén az, hogy aj, de hogy miért nem vagy olyan, mint amikor beléd szerettem, értitek? Miközben tök normális, hogy az évekkel esetlegesen ő is változik, te is változol, én is változom. És hogy nekem egy kolléganőm, aki végül elváltak, már nagyok a gyereke idei, hogy így, ő például így nekem azt mondta, hogy mindig lesz, hogy kicsit így másfele megy az útunk, de hogy arra nagyon figyeljünk, hogy valami közös dolgunk mindig legyen, valami közös szenvedély, ami azért így mégiscsak közös úton tart minket, hogy ne az legyen, hogy teljesen ellentétes irányba kezdünk el menni.
Én azt hittem, hogy így megyünk. Tehát azon a reggelen én azt éreztem, hogy nagyon két irányba megy a dolog, és én véletlenül sem akarok arra menni. Azt nem kérdeztem meg, hogy ő akarná arra jönni, amerre én. Tehát ez ugye itt, ez én nem pont kész. Önismeretem van, erős vagyok, mit tudom én, van ilyen, boldog házasság, nagyon jó volt eddig, de most már én nem akarok arra menni, úgyhogy akkor ajtóablak becsuk. De, és ugye ez a változás, tehát nyilván mindenki változik, meg együtt is változunk, meg egymásért is változunk, de ezen az egészen eljutottam oda, hogy én elfogadom úgy, ahogy van, és szeretem úgy, ahogy van a hülyeségeivel, a rigójáival, a mindennel együtt, mert egyszerűen az is ő, és tényleg úgy imádom, ahogy van, meg úgy szeretem, ahogy van, és nem akarom, hogy változzon miatta. Ő pedig eljutott oda, hogy miután nekem fontos, hiába jó úgy minden, ahogy van nekem, miután nekem fontos, ő viszont változik, és változtat, és odafigyel, és azokat az apróságokat, vagy nekem apróságnak tűnik, neki nagy dolognak, vagy fordítva, megteszi azért, mert tudja, hogy az nekem fontos. És szerintem itt volt egy olyan pont, amikor így megint ilyen olyan megható, hogy nekem úgy is jó volt, és mégis tesz azért, hogy még jobb legyen.
Én akarnék kérdezni, de nem biztos, hogy jól fogom feltenni a kérdést, úgyhogy még lehet, hogy valaki átveszi. Csak hogy valahogy arra vagyok kíváncsi, hogy hogy ez valóban tényleg úgy volt-e, hogy így ment tök jól az élet, és egyik, tehát hogy nem nagyon tudom azt elképzelni, hogy mondjuk én bennem, tehát hogy úgy kelek föl egyik nap, hogy jó, akkor ez itt most nem oké, úgy, hogy előtte nem fordult meg soha a fejemben, hogy hát ez most így, most ebből így elegem van, vagy csak tudod, hogy így gondolatszinten átmegy a fejemen, ez az egyik. A másik meg, hogy mindig azt mondják, hogy egy párkapcsolat ugye akkor mehet tönkre, vagy hogy mondjam, hogyha mind a két fél, tehát hogy általában mind a két fél hibás, vagy hogy mind a két fél csinál, na értitek, hogy mit akarok mondani, igen. És hogy hol érzette a felelősséget így ebben, hogy ugye mondtad ezt a kommunikációs dolgot, hogy szerinted az volt a legnagyobb, úgymond hiba, amit így elkövette, hogy nem kommunikáltad azt, hogy annyira fontos lenne nekem az a szegély, hogy nem tudom én, a hasamból feláradna a boldogság, hogyha megcsinálnád, most csak mondok valamit, na, értitek.
Igen, értem. Én is így gondoltam, hogy ilyen nincs. Sose hallottam róla, hogy valakinél ilyen volt. De az összes, ugye, én voltam pránanadisnál, voltam pszichológusnál, voltam kineziológusnál, voltam asztrológusnál, és voltam utazni előző életben is, így ez alatt, mindenhol ezt a kérdést tettem fel, hogy van ez, hogy egyszer csak reggel fölkeltem, és ezzel, és tudod, jöttek a válaszok, hogyha, hát igen, ez ilyen, hogyha a feladatotokat megcsináltátok, amiért ugye itt nektek együtt kellett lenni, és az meg ki van pipálva, akkor igen, akkor így felvilágosodsz meg, hogy van ilyen. Egyébként mindenki azt mondta, hogy igen, van ilyen. Én se hiszem. De mai napig nem értem, hogy ez így megszállt az ördög, vagy nem. Tehát, hogy tényleg egy ilyen furcsa, kívülálló érzés volt. De igen, tehát volt olyan, hogy most nem biztos, hogy egy reggel keltem így, de volt olyan mondata, amit beszélgetésen elmondott valamiről, valamilyen véleményt, és akkor így néztem, hogy ezt te mondtad ki, ez te vagy, ezt az én férjem gondolja, csinálja, tanulsz, hogy úristen, mit keresek én itt? Tehát, hogy egy ilyesmik, de ez mondjuk, mit tudom én, egy héten belül, tehát, hogy így tényleg ez az egyszer csak. Igen, van ilyen, de én se értem. Aztán mit kérdeztél még, hogy az én felelősségem? Igen, amúgy abszolút ez, hogy én ezt is elbírom, jó, nem baj, ezt majd megcsinálom, jó, nem baj, ezt nem csinálj meg, mindegy, nem idegesítem vele magam, meg tudom én is csinálni, tudod, és akkor igazából így azt érzed, hogy így én ezt éreztem, hogy így bennem ez volt, hogy viszem ezt a családot, és mondjuk egy ilyen 90%-ot én csinálok, ő meg a 10-et. És nekem ugye elég lenne, ha csak 20-at vennád, de ezt egyébként nem mondtam, hogy ez nekem nehéz, ez nekem sok, csak az ilyen apróságokkal, ha mondjuk ezek az apróságokat megcsinálta volna, vagy úgy állt volna hozzá, akkor lehet, hogy így nem jutok ide, hanem pont ez az utolsó csepp, az így nincs, és akkor így ezzel rendben vagyunk, de ha most van valami, és azt mondom neki, hogy figyelj, ez így sok, és kell lesz egy kicsit, akkor ő azonnal ilyen megmentőként tudod így belovagol, és akkor jó, ezt hagyd a francba, akkor most elmegyünk, akkor most ne főzz, akkor most ezt összevágom én a hagymát, tehát hogy így azonnal érzi, hogy itt most akkor a felmentő sereg jön, és sokkal hamarabb mondom már ezeket, mint egyébként a tűrőképességem bírná, úgyhogy igazából ez így nekem tök jó, hát most ő jóval többet tesz bele az egészbe, mint mondjuk korábban, de azt mondja, hogy egyáltalán nem esik nehézségére, csak hát mondjuk, ha mondtam volna, akkor ez előbb így van.
Tényleg egyébként az jön ki, hogy mennyire fontos, hogy mindent kimondjunk, és én egyébként sokáig gondolkodtam, hogy ennél az adásnál milyen jó lenne egy szakértőt behívni, de hogy azért úgy gondolom, hogy ebből a történetből is kiderül az, hogy azért, hogyha csak egy kicsit gondolkodunk, és ezt az végtelenül egyszerű dolgot, amit kommunikációnak nevezünk, bevetjük, akkor elkerülhető az, hogy egy külső segítséget vonjunk be, csak hogy ez valahogy nekünk nőknek az esetek többségében nagyon nehezen megy, de egyébként lehet, hogy ám a férfiaknak is, nem tudom, lehet, hogy majd érdekes lenne egyszer egy másik oldalt megszólaltatni, de hogy tényleg, hogy ez, hogy mondani, beszélni, és nem elkerülni a konfliktust, és nem félni, hanem kimondani, mert lehet, hogy bőven sok minden megoldható lehetne azzal, hogy leülünk egymással szembe, venni a fáradtságot, az időt, és kimondani a másiknak, hogy figyelj engem, zavar az a kurva morzsa, és legyél már olyan szíves, nekem sokkal szebb lenne az estén, és sokkal nyugodtabb, vagy nem tudom, vedd ki a gyereket, vagy értitek, mint ahogy tök sokszor beszélünk így a Dóriék kapcsán, hogy a Dóriéknál is tök sok mindent hozott ki, amikor így elkezdtek erről. Igaz, mondjuk nálatok egy harmadik fél kellett ebben, hogy segítsen, de hogy nálatok is kiderült, hogy nem tudom, az Áronnak az kell, hogy amikor hazamegy, akkor tiszta konyhapult legyen, neked az kell, hogy neked köszönjön először. És hogy annyira kis belegondoltok, hogy annyira kis apróságokon tud elmenni, nem?
Abszolút. Csak tudod, mi a baj, Rozi? Én azt gondoltam, hogy kommunikálok. És minden. És ezek nem tűntek nagy dolgoknak. Csak amikor így egyszer-egyszer csak jön, és mondom, ez a külső ráhatás, ez még inkább fölnagyította, hogy amikor valaki ezt észreveszi, meg valakinek ezt, de akkor érzed azt, hogy basszus, ő meg nem. Aki itt van, mert most az még inkább így nem azt mondom, hogy még inkább fölnagyítja azt, ami addig egyébként is apróságnak tűnt. Tudtam, hogy úgyis egyszer föl lesz rakva a szegény, egyébként megcsálta. Van szegény, tehát hogy így érted? Tehát, hogyha azt gondolnám, hogy ez most ez akkora horderejű dolog, és most ez engem bánt, akkor biztos, hogy kommunikáltam volna. De valahogy ez így elnyomódott, és ezt így utólag realizáltam, hogy itt amúgy igen, ezeken az apróságokon ment el és múlt, és én talán magamban ott nem igaz, hogy még ezt a szegélyt se tud föltenni, mikor én meg ezt, és még ezt is megcsinálom, blabla, ő meg úgy volt velem, hogy hát jó, most az egy szegély, érted, hát minden más működik, majd föl lesz rakva, és pont. És mondom, mindaddig ez nem tűnt akkora nagy problémának, amíg más föl nem ébresztett, vagy föl nem jutott a szemem, vagy el nem kellett gondolkozom azon, hogy ez így mind megy el. Most meg már minden ilyen apróságot mondok, tehát hogy lehet, hogy most meg átesek majd a másik ízre, mindenért basztatom, hogy figyelj, ez van, az van, ez sincs, az sincs, amit egyébként simán így át lehetne lenni, de még egyelőre nincs ez, csak hogy utólag én is baromi okos vagyok, hogy itt ezeket így végig kellett van nekem is gondolni, mondani, így erősíteni benne, vagy így tényleg kommunikálni, de ott akkor abban a helyzetben én azt gondoltam, hogy egyébként végig mindig mindent kommunikáltam, és hogy tehát, hogy így nem érzékeltem ott, hogy itt ez ezen múlik. Most már tudom.
Igen. Meg kettő dolog jutott még eszembe. Az egyik az, hogy van egy ilyen egyre erősödő hogy fogalmazzam meg, ilyen, mint hogyha ilyen piárja lenne annak, hogy te nyugodtan lépj ki a kapcsolatodból, mert hogy egyszer élsz, és hogy ne élj benne egy rossz kapcsolatban, és most így, tehát hogy nem akarok összehasonlítani mondjuk egy tényleg nagyon durván elnyomó, bántalmazó kapcsolatot egy olyannal, amiben van pár apróság, és most ezt nagyon idézőjelesen mutatom, mert ezt nem látják a hallgatók, de hogy értitek, olyan apróság, ami egyébként nem tudom, pár beszélgetéssel, vagy közös én idővel, vagy randizással, vagy ilyenekkel megoldható, de hogy szóval van ennek egy ilyenje, hogy basszus, hát egyszer élsz, és ne éljél benne egy rossz kapcsolatban, és inkább váljál el, és mit tudom én. És van még egy dolog, amit akartam mondani, és elfelejtettem, de addig átadom a szót a Timának, amíg eszembe jut, hogy mi a másik.
Nekem ehhez a kérdéshez akarok csatlakozni, hogy nekem is valami ilyesmi fordult meg a fejembe, hogy mit gondoltok arról, hogy létezik-e az a jelenség, hogyha mondjuk a környezetünkben, egy baráti társaságban, ismerős körben mennek tönkre sorra a házasságok, vagy éppen esnek ki a csontvázak a szekrényből, nem kezdünk-e el mi is gondolkozni azon, hogy vajon minden rendben van a házasságunkban? Vajon nálunk nincsen ugyanez? Fú, lehet, hogy mégse annyira idilli az életünk, hogy vajon szerintetek ez a jelenség létezik?
Igen, olyannyira, hogy ez volt a másik, amit akartam mondani, hogy az, amikor azt látod magad körül, hogy megy igen szét egy házasság, vagy már esetlegesen szétmentek, és akkor mit tudom, a barátnődnek új pasi van, és akkor nem tudom, azt látod, hogy azok újra hetente kétszer, hanem naponta kétszer szexelnek, és nem és akkor elkezdesz irigykedni, és akkor azt mondod, hogy hát úristen, hogy csak egy életem van, és biztos így akarom végigélni, most nem akarom mindig a szexet kihangsúlyozni, hanem nyilván bármi más is lehet, de hogy igen, hogy szerintem ez tök tud működni az emberben.
Biztos, biztosan működik, és tőlem is, és nekem is mondták, hogy de hát most ez divat lett, és ez biztos, hogy te is ezért is, én divat, de hogy is ott körülöttünk, előtte is mentek szét, azóta is mennek szét, közben is mentek szét, és nem, de tény és való, hogy volt mind a kettőnknek olyan közeli barátja, aki éppen akkor volt éppen ebben a stádiumban, és ott egymást azért erősített. Szóval nem az van, hogy akkor old meg, hanem jó, mindegy, akkor majd megyünk, és akkor majd ez lesz, és majd új családdal meg. Tehát, hogy igen, van egy ilyen oldal, és én azt gondolom, hogy ez igazán mélyen és jól működő kapcsolatokban ez nem tud lyukat vágni. Tehát, hogy körülöttünk most is vannak nyilván olyan közeli barátok, ahol éppen mennek szét, és sokat ülünk le velük beszélgetni, hogy ezt mi hogyan, külön is, együtt is, mindenhogy, és nem érezzük azt, hogy na, akkor ez nálunk is így lenne, vagy ez milyen jó nekik, mert most az egyik csajozik, a másik pasizik, a közben megmentik, nem mentik, de most így szabadságra mentek a házasságba, tehát lehetne egy ilyen oldala is, hogy de jó, kaptak kimenőt, nem tudom, 2 hónapot, mindenki csinál, amit akar, aztán azért megbeszéltek, hogy 2 hónap végén találkoznak, és hogyha úgy van, akkor folytatják, és senki nem kérdez semmit, ugye, hát milyen jól hangzik. Néztünk egymást, hogy én nem lennék erre kíváncsi. Tehát, hogyha egy olyan biztonsági helyzetben vagy, hogy ez amúgy még a vágyat sem kelti fel, hogy ez így érdekes lenne kipróbálni, szerintem nem. Ott, ahol valami probléma tényleg van, és emiatt felnyitja a szemed, és elkezdesz rajta gondolkozni, ott szerintem nem is baj, mert akkor vagy az van, hogy elindulsz egy másik úton, vagy megoldod azt, ami miatt ez téged egyébként foglalkoztat. Így látom, de abszolút, amit ugye először a Rozi mondott, jelenség, hogy légy önmagad és vidd végig, bennem is ez volt. Tehát, hogy még kívülről láttam azt, hogy ez egy abszolút banális dolog a részemről, és megmenthető lenne. Volt egy kíváncsiság kifelé, ugye, mondjuk egy harmadik fél felé, és volt egy olyan, hogy de hát ez nem véletlen jött, ugye, valamiért így kell lennie, akkor ezen az úton biztos végig kéne mennem, vagy biztos ki kéne próbálnom, vagy meg kéne néznem, mert ezt én valamiért kaptam, és biztos, hogy ez engem abba az irányba akar terelni az univerzum, mert különben miért? Most, ha ezt a szemléletet nézem, most azt mondom, hogy kaptam egy próbatételt az univerzumtól, és meg tudtam oldani, és meg tudtuk együtt oldani, és tudtunk egymásért tenni, úgyhogy megérdemeljük, hogy ezt a közös utat tudjuk továbbvinni, és hogy ez kellett ahhoz, ezek a törések, és ez a nehéz helyzet ahhoz, hogy ez egy még stabilabb, megerősebb kapocs legyen. Szóval nyilván nézőpont kérdése, hogy éppen miben vagy, mivel tudsz azonosulni.
Igen, de ezért is nagyon fontos, és ezért is nagyon örülök, hogy eljöttél és beszéltél erről. Mi már egy héttel ezelőtt is erről beszéltünk, és szándékosan így a Valentin nap kapcsán nem randi tippek, meg ilyen, de csak a pozitív sztorikat hoztuk, mert hogy szerintem most ennek így nagyon erős időszaka van, hogy erről beszélni kell, hogy az, ami az Instán van, meg amit így a média mutat kifele, hogy akkor mindenki a boldog párkapcsolatban van, aztán végül mégis azt mutatják a statisztikák, hogy a párok 70%-a válik el. Szóval, hogy mindenhol ott a probléma, mindenkinél ott a probléma, a nehézség, a közbe jön valami, a kihívások, a nem tudom, és ezt így a hallgatóknak üzenem így kifele, hogy mindannyian megvívjuk otthon a magunk csatáit, a magunk beszélgetéseit, a magunk nehézségeit, és ne érezzék ebben ilyen egyedül magukat, és beszéljenek róla bárkivel. Nyilván a legfontosabb az, hogy a párunkkal beszéljünk róla, de hogy nagyon sokszor az, hogy ha egy barátunkkal, ha egy vadidegennel, sokszor egy vadidegennek könnyebb mondani, de beszéljünk róla, mert az már az első lépés lehet afele, hogy megoldjuk, hogy jó, hogy happy end legyen a vége.
Most akkor újra igent mondtál az Ádinak, és akkor azt érzed, hogy hogy ezzel az igennel pontot tesztek erre a nehéz időszak végére, vagy ennek a nehéz időszak végére.
Igen, hamarabb pontot tettünk rá. Igazából ugye, amikor szét, úgy volt, hogy volt egy olyan izé, hogy most valószínűleg mind a ketten azt gondoltuk, hogy inkább elválunk, mint együtt maradunk, tehát volt ilyen fázisunk, és akkor ott átküldött egy számot, hogy azt mondta, hogy basszus, én pedig azt akartam, hogy a 10-en újra hozzám gyere feleség, és erre a számra szerettem volna, hogy bevonuljunk. És akkor így mondtuk, hogy hát mindegy, ezt így akkor megbeszéltük, hogy hát mindegy, ez most már nem lesz, valószínűleg, és akkor talán mégis mondta, hogy mindegy, legyen egy ilyen 10. évfordulós buli, vagy valamit tartsunk. Aztán képzeljétek el, hogy nem szeret szerepelni, ő utálja, hogyha figyelik. Ő nem szeret beszélni nyilvánosság előtt, és ez a lánykérés, ez mégis úgy volt, hogy elmentünk egy buliba pont a 11. évfordulónkon, nem a házasságin, hanem ahogy ugye összetünk, és ez fél évfedéssel van. Tehát november 12 a párkapcsolatunk évfordulója, és május 12 meg a házasság évfordulónk, tehát pont ez a másfél évvel később vett ugye feleségül. És akkor most a 11. november évfordulón volt ez, ahol lement a koncert, vagy a koncert közepén, egyszer csak bemondta Rakonca Imi, hogy ez a szám Virágnak szól, néztem, hogy az én vagyok nekem, és akkor mondta, hogy hát hogy az Ári szeretne neked valamit mondani, és basszus, fölment oda mellé a színpadra, elmondta, hogy az most lesz a 10. házasság évfordulónk, és azt kéri, hogy menjek hozzá újra feleségül, elővett egy gyűrűt, oda lejött, bekért 100 pohár fesgőt ott ugye mindenkinek, aki a buliba volt, hogy kocsítsunk, és ez annyira nem rával egyébként, hogy én viszont imádom ezt, hogyha engem figyelnek, tehát hogy én nem tudom, én egy kicsit ilyen exhibicionista vagyok, ami nem vettetek volna rá, tehát én szeretem ezt a szereplést, és akkor...
Még nem vettük észre.
Tehát, hogy ezt az egészet így ez tényleg nekem szólt, és van róla a videófelvétel, így megvan az egész örökítve, de mégsem, most a Rózinak elküldtem egyébként, de hogy egyébként mégsem pakoltam ki sehova, mert hogy ez annyira nekem szól, hogy ezt más nem is érti, hogy mi ez, meg hogy, meg ugye vele vett egy gyűrűt, hogy tessék, édesem, most már neked is van gyémántod, mert ugye mindig mondtam, hogy jó, hát nekem jó, ez bármilyen gyűrűvel megkérte annak a kezem, hogy most kit érdekel a gyémántodod, és akkor így, mert poénkodtunk, hogy neked Ferrarid van, nekem meg még egy gyémántom sincs, hát nyilván ez az egész, és ilyen, tehát így annyira ügyesen így belerakott, meg beleszült mindent, hogy ez ilyen annyira jó volt, meg kerek volt, és nyilván egy bizonyosságot nyert még inkább, hogy itt a helyén vagyunk, meg hogy mennyire oda tud figyelni egyébként ezekre a dolgokra, amik nekem fontosak, és neki bármennyire is a komfortzónán kívüli mégis mondjuk megcsinálja, holott se elvárás nem volt, se nem számítottam rá, tehát semmi ilyesmi. Igen, valahol egy pontot tettünk erre, de azt azért jóval korábban. Tehát azért Lutriból nem csinálta volna ezt. Úgyhogy azt mondom, hogy nem.
Én láttam a videót, és én is megkönnyeztem. Mert az tényleg ilyen nagyon romantícsi. Nagyon szépen köszönjük, Virág, hogy eljöttél és meséltél, és remélem, hogy kicsit mindenkinek erőt adunk ezzel a történettel is, hogy azért minden rendbe hozható. Ha még a gyerekek mellett nehéz is az időszak, de túlélhető, és van arra esély, hogy együtt neveljük fel, és aztán amikor kirepülnek, akkor együtt éljünk meg aztán a öregkort. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Virág, hogy meséltél nekünk, és a hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Jó volt veletek.
Köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Sajnos a statisztikák... Erőlgél bele végre, mikor ki tudom mondani. Sajnos a statisztikákból tudjuk, nem kell, hogy egy párnak gyermeke legyen, hiszen 10-ből 7 házasság... Hiszen 10-ből 7 házasság... Nem tudom így. Szavarba vagyok.
Ment a szóval így, bár most ezt gondolom kivágjuk, mondjam szebben. Szóval, hogy...
Igen, bocsánat.
Ez Máténál volt.
Jó, rendben, akkor majd elrakjuk máshova. Mindjárt megyek, jó életem? Anya, vég az a felvétellel, jó? Szóval...
Mindjárt megyek, egy röpke óra.
Köszi. Szóval, hol volt a gondolatmenetem?
A műsor a Béton partnere.